Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, gyönyörű, szép havas napra ébredtünk, és a másik örömünk az, hogy a konfirmáció is ma van. Isten hozott minnyájunkat, foglalják el a helyünket. Konfirmáció. Van, aki tudja, hogy mi ez, és van, akinek vannak elképzelései és képei erről. Esetleg hagyományosan olyan gyülekezetből jön, ahol ez mindig volt. Nos, a miénk sose volt hagyományos, mert a gyülekezetünk sem annyira hagyományos, de a lényeg az megmaradt. A konfirmáció a hitnek a megerősítését, illetve a fogadalomnak a megerősítését jelenti, amit a kereszteléskor a szülők tesznek a gyerekek helyett, és szegény gyerekek ki vannak szolgáltatva a szülőknek, oáznak vagy nem oáznak, de hogy egyszer csak felnőnek és benő a fejük lágya, és nem csak gondolkodásban, hanem hitben is növekednek, és ennek a folyamatnak egy mérföldköve a konfirmáció. Nyilván nincsenek készen, mert egyébként ki van itt kész, de hogy ez a mai nap tényleg a hitvallástételről, részünkről pedig a befogadásról szól. Tehát meghallgatjuk az ő beszédjüket, hogy hol tartanak most Istennel való kapcsolatukban, illetve mi pedig befogadjuk őt, és a presbiterek majd készfogásra ezt ki is nyilvánítják, és kapnak egy kis emléklapot, egy áldást és egy kis könyvet, amit olvashatnak további épülésül. Hosszú volt az idevezető út, már többször húztuk, vagy nyomtuk, vagy toltuk ezt az időpontot, és most is panaszkodtak a konfirmálók, hogy de még most sincsenek kész. Hát, egyszer mégis meg kell állni ennél a mérföldkőnél, és hát kívánjuk nekik, hogy továbbra is járjanak velünk ezen az úton. És konfirmálni többször is lehet, ellentétben a kereszteléssel. Keresztség egyszer van, a szövetségkötés Istentől egyszer van, de mi újra meg újra megerősíthetjük a szövetségünket Istennel. Tegyük is ezt. Most bemutatom a konfirmálókat, és csak annyit kérek, hogy álljatok fel, és csak köszönjetek. Az első Antal Viktor, Bóka Péter, Csontos Anna, Gyenge Barnabás, és most itt egy hölgyet kéne konferálnom, Potpinka Dorinát, ő beteg lett, úgyhogy sajnos ő nincsen itt közöttünk, de reméljük, hogy mi hamarabb meggyógyul. Varga Botond és Zámbó Hunor. Hozsánna azt jelenti, hogy segíts most. Egyébként ez egy harci kiáltás volt. Tehát nem mi ugyan hozsannázunk, de ez az izraeli seregek ezt a harcban is így hívták segítségül az Urat. Na most azt mondja Jézus, hogy aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Tehát erre bátorítalak titeket, hogy ez adjon nektek erőt, de az is bátorságra összökér, hogy nem ellensége előtt kell bizonyságot tenni. Lehet, hogy olyan is lesz, és bizonyára az életben sokszor olyan ellenséges közeg előtt kell bizonyságot tenni Jézusról, amihez képest ez szinte veszélytelen dolog. Úgyhogy így várjuk a bizonyságtételeket, egy imádságot mondunk, és aztán várunk titeket. Kegyelmes, szerető mennyei édesatyánk, köszönjük azt a szeretetet, amivel körülveszel, köszönjük azt a szeretetet, amivel megálmodtál, megteremtettél minket, köszönjük a családjainkat, köszönjük azokat a hitvallókat, akik előttünk jártak, és nekünk is rólad bizonyságot tettek. Köszönjük, hogy volt kitől hallani rólad, és még jobban köszönjük, hogy volt kitől látni az életükön, hogy te létezel, hogy te szerető Isten vagy, és most azt szeretnénk kérni, hogy úgy segíts meg minket, hogy ne csak elmondhassuk ezeket a dolgokat, amiket mondunk, hanem meg is élhessük, és hadd legyen a mi életünk is hasonlóképpen bizonyságtétel, és sokan másoknak rólad való bizonyíték, példa. Szent lelkeddel segíts meg most minket, adj koncentrációs képességet a konfirmálóknak, és adj nekünk pedig figyelmet és szeretetet a befogadáshoz. Jézusért hallgass meg. Amen. Elsőnek Antal Viktort hívjuk akkor. Gyere!
Áldás békesség, Antal Viktor vagyok. Engem az óvodában először Maci hívott el hittanra. Mivel a szüleim nem kényszerítettek arra, hogy menjek, de nem is voltak ellene, ezért én dönthettem először úgy, hogy megyek hittanra. És ez lett a 2 év alatt az óvodában sok mindent megtudtam Jézusról, és szívesen hallgattam Macit, ahogy beszélt. Utána az iskolában, mivel már nagyjából tudtam, hogy mi ez a hittan, és szerettem hallgatni Macit, ahogy beszélt, ezért az iskolában is ugyanúgy jártam hittanra. Egyre több táborba mentem, ahol egyre több barátom lett, és egy idő után már a barátok miatt is jártam hittanra. Körülbelül 9 éves lehettem, amikor apukámat megkérdeztem, hogy hisz-e Istenben. Ő akkor azt mondta, hogy nem, és egy jó ideig is így is hittem, de attól még jártam hittanra. Egy idő után kialakult az inkubátor, egy ifi, ahol az én korosztályomban beliek jártak, és addigra már kialakult bennem, és is, köztem is Isten között egy kapcsolat, amikor még nem bíztam benne teljesen, de szerettem hozzá beszélni. És ezen az ifin egyre szorosabb kapcsolat alakult ki köztem és Isten között, bár még nem vittem a templomon és a lakásunkon kívül. 8. el kellett döntsem, hogy melyik iskolába akarok tovább menni, és én a vendéglátóipari szakközépiskola mellett döntöttem, ami egy elég nagy lépés volt ki az általános iskolából, mivel ott már nagyon sokan drogoztak és cigiztek. És nagyon sokszor csak úgy tudtam ott lenni, hogy tudtam, hogy Isten ott van, és figyel rám, és vigyáz rám. És így is volt, megvédett mindentől. Az osztálytársaim nem piszkáltak soha, és nem mentem bele olyanba, ami ártott volna nekem. De mivel láttam, hogy ha az iskolában ilyenek a szakácsok, akkor valószínű, hogy a munkahelyükön is ilyenek. Ezért úgy döntöttem, hogy nem akarok a vendéglátásba tovább tanulni. És úgy döntöttem, hogy ha már 4 évet le kell húzzak benne, akkor egy jobb suliban szeretném azt tölteni. A köztelévő nyáron az ifi táborban eléggé egyedül éreztem magam, ami általában sokszor segítette az Istennel való kapcsolatomat, de előtte mindig ott volt ez az érzés, hogy egyedül vagyok. Ezen a héten néztünk egy kis filmet, ami egy gyakorlatiasabb képet adott nekem Istenről. Persze előtte is tudtam, hogy mit tett értem, de ez a videó sokkal jobban megmutatta nekem azt, hogy igazából mit is áldozott fel értem. Azt, hogy ő teremtett, és hogy nem azért, hogy elpusztuljak, hanem hogy ismerjem. És hogy azért mindenét odaadta értem. És rájöttem, hogy ha ezt ő meg tudta tenni miattam, akkor ő az, akit igazán szerethetek. Ő az, akiben bízhatok, és ő az, akire támaszkodhatok, hogyha kell. Először nem tudtam, mit kezdjek ezzel az érzéssel. Aztán rájöttem, hogy nem szabad csak magamnak megtartanom, és kitűztem magamnak célul, hogy igenis minél több embernek el akarom ezt mondani, és hogy el fog jönni az az idő, amikor ki kell lépjek a biztonsági zónámból, és nem csöndesen ülni egyedül, hanem elmondani azt az embereknek, hogy igazából ki az, akit annyira kerülgetnek, és hogy mi is az. És akkor feljött nekem egy gondolat, hogy a teológia után ezt mind megtehetném, és akkor nem csak Isten mellett, hanem a teológia mellett is elköteleztem magam. 10. amikor átmentem a mostani sulimba, a Dobosba, nem volt nagy különbség a 2 iskola között, ott is ugyanúgy drogoztak és cigiztek, és ott nem mertem hangoztatni nagyon, hogy mik a terveim a jövőre nézve. Féltem attól, hogy ki fognak nevetni, hogy mit fognak szólni ahhoz, hogy én hívő vagyok. De az idő múltával mindegyik osztálytársam megtudta, és elfogadták, szóval amitől féltem, nem valósult meg. Aztán 11. szeptemberét a kurzióval kezdtem, ahol elmélyült Istennel a kapcsolatom, és ezt a hatalmas vágyat, hogy másoknak beszéljek Istenről, el akartam kezdeni az otthoniakra is kiterjeszteni. Habár már 12 hosszú év imádságai álltak mögöttem apukámért, és sok próbálkozás, most egyre nagyobb vágyat éreztem, hogy ők is átéljék, amit én, és hogy Isten igazi valójában tudják látni. De októberben életemben először szerelmes lettem. Próbáltam belevonni Istent, és biztonságban megtartani ezt a kapcsolatot, de amikor vége lett, teljesen összeomlottam. Mindent, amit megtudtam Istenről, valahogy elfelejtettem, vagy csak próbáltam nem figyelni rá. Közben azt mondtam magamnak, hogy nem értem, mit mond. És közben hátat fordítottam neki. És nem Istennel akartam ezt az egészet megoldani, hanem csak el akartam felejteni azt az érzést, amit akkor éreztem. Akkor kétségbeesésemben jó megoldásnak tűnt az alkohol, és ebbe bele is mentem. És azok az emberek, akik ismertek engem, azok próbáltak segíteni nekem, de igazából nem akartam teljes szívemből, hogy bárki is segítsen. Csak el akartam tüntetni ezt az ürességet, amit éreztem. Eközben ott volt mellettem Peti, aki lassan egy éve egy nagyon jó barátom volt. Mindig ott volt mellettem, és segített, ha kellett. Aztán három hónap kellett ahhoz, hogy meglássam, hogy mit csinálok, és hogy miket teszek egy olyan dolog miatt, ami csak egy töredéke volt az életemnek. És rájöttem, hogy tovább kell lépjek, hogy nem kell elfelejtenem, csak elfogadnom, és tanulnom a történtekből. Persze erre nem egyedül jöttem rá. Ebben a három hónapban tudtam, hogy nekem dolgom van itt, és folyamatosan olvastam a Bibliát, és különböző nyelveket, és Tiborral nagyon sokat elemeztük a történteket. Rájöttem végül, hogy nekem erre szükségem volt, és utána, miután újra visszaléptem Jézushoz, nagyon sokat tanultam minden egyes hibámból. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ott volt mellettem Peti, hogy Tiborral meg tudtam beszélni mindent, és hogy észhez térített. Nehezen, de minden visszaállt a régi kerékvágásba. Egy kis változással. Most már tudtam, milyen, amikor az ember elkeseredett, és mérges Istenre, hogy milyen, amikor nem halljuk, amit mond, de ő még akkor is igazgatja az utunkat. Szeptemberre már elhalványult ez az egész dolog. Persze tudtam, hogy mi volt, de nem kötött már hozzá semmi. Egyre jobban koncentrálni akartam arra, hogy a szüleimmel foglalkozzak. És meglepetésemre, az egyik hívásomra apukám elment a keresztkérdésekre. Persze előtte is próbálkozott, de most láttam benne valamit, sokkal jobban érdekelte az egész, és nagyon nagy dolog volt számomra, amikor novemberben a keresztkérdések hétvégéről úgy jött haza lelkesen, hogy láttam rajta azt, hogy Isten megszólította, és azt, hogy 12 év imádságnak itt az eredménye, hogy végre megtörtént az, ami egész életemben egy szinte elérhetetlen vágynak tűnt, hogy apukám hisz Istenben. Hatalmas köszönet volt a szívemben, amit nem tudok kifejezni sehogy, csak azzal, hogy követem az utat, amit Isten nekem szánt, és az akadályokon próbálok vele túllépni.
Hát ez egy felnőtt bizonyságtételnek is elment volna, annyi mélység és magasság volt benne. Isten tényleg sok mindent munkál a szívedbe, Viktor, és ez a Atya Isten, hogy a teológia, és esetleg tényleg lelkészi, vagy bármilyen missziói szolgálatban kolléga legyél. De hát mindenki pap, az egyetemes papság elve szerint, de nagyon szép volt hallani, ahogyan ezek a személyek, a nevek, a Maci, aki ugye itt ül közöttünk most, már közben azóta elköltözött, ugye Peti, aki a Bóka, Peti, aki itt ül mellette, de Tibor, aki kísértiteket meg ebben a folyamatban. Tehát mindenkinek megvan a maga szerepe, és nagyon, nagyon köszönjük ezeket a mérföldköveket, amiket így megosztottál velünk, és tényleg nagyon mély, és adja Isten, hogy töretlenül folytasd az utadat. Nehéz megszólalni ezek után, de most meg kell szólalni Annának. Csontos Annát várjuk.
Áldás békesség, Csontos Anna vagyok, és már nagyjából 10 éve ebbe a gyülekezetbe járok, és most nagyon örülök, hogy hivatalosan is a tagja lehetek. És hát elég hosszú folyamat volt a megtérésem, meg eléggé bonyolult a lelki életem, szóval most nem tudok mindent elmondani, nyilván. De hát ez egy ilyen rövidített változata tulajdonképpen. Szóval úgy kezdődött az egész, hogy mivel keresztény szüleim vannak, ezért sokat meséltek Istenről, meg Pintér Bélán nőttem fel, szóval már kicsi koromtól kezdve tudtam, hogy van Isten, és hogy jó, meg hatalmas, szóval tudtam róla ilyen dolgokat, és ezért például, amikor féltem este a sötétben, akkor is azt képzeltem, hogy ott ül az ágyam szélén, és vigyáz rám, és hát így nagyjából így kezdődött a kapcsolatom Istennel, hogy úgy tekintettem rá, nem is tudom, még nem láttam pontosan, vagy nem értettem pontosan, hogy kicsoda ő, vagy mi, de hogy vigyáz rám. És aztán, amikor iskolába kerültem, akkor kiderült, hogy eléggé nehezen viselem az ilyen piszkálódásokat, ami igazából természetes nyilván egy iskolában, de én eléggé rosszul reagáltam, és magamra vettem mindent, és emiatt hát nagyon sokat szenvedtem, és sokszor úgy éreztem, hogy nem szeret igazán senki. És aztán 12 éves koromban elmentem egy ilyen keresztény táborba. Előtte is voltam hittanórákon meg táborokban, de hogy az volt a ilyen nagy fordulópont a többihez képest, hogy itt volt ilyen megtérése hívás, és akkor már egy kicsit így érettebb fejjel valahogy jobban megértettem ezt az egészet. És akkor úgy éreztem, hogy igen, most már én is megtértem, és hogy rájöttem, hogy igazából, hogy oké, hogy van Isten, de hogy ő is a részese akar lenni az életemnek, és ezután elkezdődött egy ilyen nagyon hosszú folyamat, és szinte minden évben, amikor elmentem ebbe a táborba, akkor úgy éreztem, hogy igazából most értem meg igazán, mert az előző még nem volt igazán megtérés, mert nem történt még akkor a változás, de inkább így visszanézve azt látom, hogy ez egy folyamat volt, és most is tart még egészen életem végig. Hát szépen lassan fejlődök, Isten nagyon türelmes, úgyhogy nem kell aggódnom. És hát sok nagyobb szakasza volt az életemnek, vagy nem is tudom, ilyen sok fordulópont volt. Például az is egy ilyen fordulópont volt, amikor már így 8. koromban, vagy még korábban is nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy nézek ki, és hogy nagyon sokat aggódtam emiatt, és ez is egy harc volt az életemben, hogy fel is fogjam, mert tudtam, hogy Isten teremtett, és nyilván neki nagyon jó ízlése van, szóval nem lehetek ronda, de valahogy, hogy ezt át is érezzem, hogy nem kell emiatt aggódnom, és ez még most is egy harc néha. Ja igen, és bocsánat a sapkáért, nem akarok senkit megbotránkoztatni, hogy sapkában vagyok a templomban, de szóval, hogy elveszett a parókámnak a fésülye, és most nem akartam ilyen, szóval nincs hajam egy kezelés miatt. És szóval visszatérve a fordulópontokra az életemben, hát nagy ilyen fanatizmus korszakaim voltak, ami tulajdonképpen ezek a fanatizmusok ilyen bálványok voltak, amik eléggé elválasztottak Istentől, és miután megtértem, azután voltak leginkább ezek, hogy akár könyvek, vagy emberek, de nem is ilyen sztárok, hanem általában ilyen plátói szerelmek voltak, akik nem is igazán magát az embert szerettem ilyenkor, hanem azt a rajongást, hogy mindenféléket így kitalálhattam, meg ilyen álneveket, vagy nem tudom, és akkor nagyon sokat foglalkoztam ezzel, és ez eléggé hát ezzel kínosztam is magam tulajdonképpen, mert folyton azt éreztem, hogy nagyon szeretek valakit, aki nem szeret viszont, és folyton vártam valakire, aki teljesen elfogad és szeret, és tulajdonképpen egy hős szerelmesre. És nagyon sok idő volt, mire felfogtam, hogy tulajdonképpen ez az a hős szerelmes, akire várok, az Isten. És miután ezt megértettem, azután kezdődhetett el csak egy kapcsolat az életemben, ami egy csodálatos dolog, de most már tudom, hogy nem ez a legfontosabb. És igazából így kellett ennek lennie. És azt is csodálatos megtapasztalom, hogy az Istennel való kapcsolatom az nem egy olyan kapcsolat, hogy tudom, hogy van Isten meg minden, hanem tudok vele beszélgetni is. És persze ez nem olyan beszélgetés, mint ahogy csevegek valakivel így hétköznapokban, hanem ennél sokkal nehezebb néha megérteni, hogy mit mond, de tudom, hogy mindig hallja, amit mondok, és válaszol rá, hogyha arra van szükségem, hogyha meg nem arra van szükségem, akkor meghallgat, és néha ez a legnehezebb, amikor hallgat, és nem mond semmit. De utólag mindig rájövök, hogy úgy volt jobb, hogy akkor még nem tudtam. És hát még nagyon sok mindent mesélhetnék. Sok csoda történt velem. Sok csodát tett velem Isten, és igazából ez is egy csoda, hogy most itt állok és beszélek, mert nagyon izgulós vagyok, és ez egy éppen egy nagyon nehéz időszak. De örülök, hogy elmondhattam. És most ezzel kapcsolatban még énekelnék egy éneket, ami igazából nem egy keresztény ének, hanem egy műzikálban van egy szerelmes dal, de nagyon kifejezi az érzéseimet Isten felé, és hát nagyon érzelgős, meg nagyon bensőséges, úgyhogy eleinte nem is akartam elénekelni, de szóval ez a Mozart műzikában van, hogyha valaki utána akar nézni. Csak titokban sírok én, gyöngeségem szégyellem. Rájöttem túl hamar, hogy aki nem vigyáz, az mind csalódik. De te más vagy, mint oly sokan. Tudom, hogy van vigasz, míg hozzád érkezem. Soha nem volt más így jó velem, és szeret, mint ki ismer, s a felhők közt jár, hogy csak te hozzád tartozom, oly jó tudni már, csak tőled kell az élet, nem látok más, csak téged. És éjjel-nappal folyton vágyom rád. Köszönöm szépen a figyelmet.
Mi is köszönjük, és mennyire könnyebb a hollywoodi sztároknak mindenféle zenekari háttérrel énekelni, szóval szerintem ilyenre nem vállalkoztak volna. Köszönjük szépen. Isten áldjon meg téged ebben a nehéz szakaszban is. Most Gyenge Barnabást várjuk.
Áldás békesség, Gyenge Barnabásnak hívnak, 17 éves vagyok, legtöbb időmet a zenéléssel töltöm, és főbb céljam is ezzel kapcsolatosak. Szüleim keresztényként neveltek kiskorom óta. Szerencsémre egy szerető családban élek, van két testvérem, és családom mindig biztonságot nyújtott számomra, érzelmileg is. Sok különböző hittanos foglalkozásra jártam, általános iskolában és gimnáziumban is, és nagyon sok élményt szereztem a különböző nyári táborokban is, de nem csak élményeket szereztem, hanem sokat is tanultam, és megismertem Istent valamennyire. Több élményem is van, amikor tapasztaltam a felső gondoskodást. Régebben tájfutottam. A tájfutás egy sport, amikor egy térkép segítségében az erdőben megpróbálunk megkeresni pontokat. Azonban nekem nem mindig sikerült, és megesett, hogy eltévedtem. De ilyenkor az utolsó pillanatban mindig megtalált valaki, vagy megláttam valakit, aki tudott segíteni nekem. És ilyenkor éreztem, hogy ez nem rajtam múlott, hanem valaki gondoskodott rólam és figyelt rám. És ez általánosságban az életemre is igaz lehet, hogy ha magamtól nem tudom megoldani a problémáimat, akkor Isten tud segíteni. Nem hiszem, hogy már teljesen Istenre bíztam volna az életemet, de hiszem, hogy már az efelé vezető úton járok, és nyíltan várom, és próbálok is minél többet tenni azért, hogy ezt elérhessem. Úgy érzem, hogy már ismerem Istent eléggé ahhoz, mennyire ahhoz kell, hogy rábízhassam magam, csak még érnelnem kell a gondolataimat, hogy amit hiszek, azt ne csak elhiggyem, hanem higgyek benne. Remélem, hogy a jövőben teljesen Krisztusra tudom bízni az életemet. Köszönöm. És most még gitározni fogok egy darabot.
Köszönjük szépen, kicsit így a taps is kívánkozott volna ki belőlem, és adja Isten, hogy tényleg az ő dicsőségére tudjad ezt kamatoztatni, és legyél nagyon jó zenész, vagy amire Isten elhív. Most pedig Varga Botondot várjuk.
Áldás békesség, békesség Istentől. Varga Botond vagyok, egy 17 éves tanuló a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban, és két húgommal és szüleimmel 2000 óta tartozunk ez a gyülekezethez. Ahhoz, hogy én most itt kínálhatok és bizonyságot tehetek a hitemről, három dolognak köszönhetem, és hát az első a családom. Édesanyám erdélyi származású és anyai ágon felmenőim mind református papok voltak, de ebből számomra a legfontosabb déd nagyapám Szabó Géza lelkipásztor, aki 1944. október 24-én a váralmási csendőrök által Kispetriben meg lett kínozva, és kivégezték, mivel pap volt és magyar. Számomra ez motiváló, hogy ő felmerte vállalni azt, aki ő volt, és kiállt a hitéért, még akkor is, amikor ezt nem lehetett volna. A második a gyülekezet, hiszen kiskorom óta meg vagyok keresztelve, és hát az első jó benyomás számomra Hajnalka néninél a hittan órák az óvodában. És hát ez azért nagyon fontos, mert szüleimnek fontos volt, hogy egy olyan gyülekezetbe járjunk, ahol a gyerek hittanoktatásra nagy hangsúlyt fektetnek, és a gyermek élvezi a hitoktatást, nem csak elszenvedi. És ezért döntöttünk emellett a gyülekezet mellett. Jártam Örömhírklubba, tagja vagyok az inkubátornak, számtalan táborban vettem részt, és új barátokra tettem szert, akikre a mai napig is számíthatok, és hát nagyon mély benyomással volt az életemre. Aztán ezek mellett édesanyám gyerekkoromban számtalan gyermekbibliás történetet olvasott nekem, és folyamatosan hallgattuk a gyermek CD-t, hisz fontos volt, hogy gyerek nyelve lefordítsák a hitet, hogy érdekes legyen, és tényleg szeressem is, és sikerült is, hála Istennek. Ezért köszönöm, hogy édesanyámnak, hogy itt állhatok kint. A harmadik, az a személyes kapcsolatom Jézus Krisztussal. Hát mindig is volt egy Isten képem, de az idők folyamán folyamatosan változott, mindig javítgattam rajta. De voltak olyan támpontok, amiket sose változtattam, és az első az, hogy Isten olyan, mint egy édesapa számomra. Mert mikor kicsi voltam, akkor hát én is, mint azonnal féltem a sötétben, és mindig azt képzeltem el, hogy apukám ott van mellettem, és fogja a kezemet, mert apa nagy és erős, és ő meg tud védeni, és ez biztonságérzetet adott, és most, hogy így már eleget hallottam Jézusról ahhoz, hogy tudjam, hogy ő is pont ugyanilyen, és ugyanígy vigyáz rám, és óv engem. A második, hogy Isten olyan, mint egy édesanya. Mikor kicsi voltam, akkor hát mindig bármi gondom volt, anyának elmondhattam, és végighallgatta, és segített, és ahogy egyre jobban megismertem Jézust, ez is bebizonyosodott, hogy Jézus meghallgat bármikor. A harmadik az, hogy Isten olyan, mint egy megfigyelő. Szerintem, mert én azt vettem észre, hogy ő kíváncsi arra, hogy én mit tudok kihozni abból az életből, azokkal a talentumokkal, amiket ő adott nekem. És kíváncsi arra, hogy nem térek le a keskeny útról. Hát remélem, hogy nem fogok. Számomra a hit az egy hullámvasút. Vannak magas és mély pontjai. Hát a mély pontok azok, amikor nagyon gyenge a hitem, akkor elkeseredek és sötéten látom a jövőt. Nem igazán érzem azt, hogy nekem itt kéne lennem. De volt egy nagyon híres ember, aki azt mondta, hogy a hit az olyan erő, amely elindít és mozgásban tart, és ha már egyszer leértem a legaljára, akkor van elég lendületem, hogy felmenjek. És olyankor valamiért mindig rámutat egy talentumomra, ami új célt ad az életemnek, és érdemesnek látom azt, hogy tovább folytassam a hitben járást. Hát mivel én is egy vétkes ember vagyok, nagyon szeretek szabadkozni, mindig másokra mutogatni, hogy de hát én is csak olyan vagyok, mint ők, habár ez nem a legjobb megoldás erre. Hiába igyekezek tiszta életet élni. És mivel mindig is arra vágytam, hogy tiszta életet éljek, gyerekkoromban sok rajzfilmet néztem, és a szuperhősök mindig olyan vonzó tulajdonságokkal rendelkeztek, és tényleg olyan Istennek tetsző emberek voltak, mert jól néztek ki, okosok voltak, ügyesek voltak, és én is szuperhős akartam lenni nagyon sokáig, de aztán a hittanórákon megértettem, hogy Jézus nem azt akarja, hogy egy szuperhős legyek, hanem azt akarja, hogy én egy hétköznapi szuperhős legyek, és kövessem azt, amit ő mond. Amen.
Köszönjük a sokféle képet, amivel megajándékoztál minket, úgyhogy tényleg mi is épültünk ebből, és kívánjuk neked, hogy azt a hősies szerepet, amire Isten elhívott, betöltsed. Most Zámbó Hunort hallgassuk meg.
Áldás békesség, Zámbó Hunor vagyok. Születésem tört volt Isten az életemben. Tekintve a születém életét, már előtte is. Először ilyen emlékeim a babamama kör, az avisítan és az örömhúb volt. Így érthető, hogy Isten jelenléte nem volt kérdés a számomra, ha bár akkor még a húsvéti nyuszié sem. Persze bennem is felmerültek alapkérdések, és hálás vagyok, hogy nem csak a hittanon kaptam választ, hanem amikor csak akartam a szüleimtől is. Ezeket azóta is újra, új meg újra felteszem, és újakat is. Nekem nagyon boldog időszakom volt ez a gyerekkor, nagyon sok barátom volt. Ez a sok jó tábornak is köszönhető. Bevallom, sokszor inkább a társaság motivált, de amit hallottam, az belém ivódott, és a részemmé vált. És ezt képviselem mindenhol, ahol vagyok. És ez még és még most is épül. Tudom már a születésemtől kezdve apránként, de folyamatosan erősebb és bölcsebbé tesz engem Isten. Suliban is kimertem már Isten mellett állni. Mondjuk főleg azért, mert nem éreztem úgy, hogyha kiállok, akkor rosszabb lesz, mint hogyha nem. És amúgy is a szüleim alelkészek, szóval ez egyfajta kötelességem is, nem? Egy darabig semmi sem változott azon, hogy mások hogyan néznek rám, mint lelkész gyerekre. De egyre többször tapasztaltam azt, hogy azt hiszik, hogy szent vagyok. Vagy hogy én nem tettek meg olyan dolgokat, amit mások, mert tiltja a vallásom. Pedig, dehogy nem. Hamarabb mondták nekem, hogy nem vagyok tökéletes, és senki sem az, mielőtt azt tudtam volna feltételezni, hogy az vagyok. Aztán rájöttem, hogy Isten sem várja el, hanem azt, csak azt, hogy azt a lehetőséget, amit ő ad nekünk, azt ne akármivel töltsük el, hanem az ő dicsőségére legyen. Ezzel értelmet ad az életnek, és még én is élvezhetem. Ez a talentumos példázatban nyilvánul meg a legjobban, amikor a gazda talentumokat ad a szolgáinak, hogy azzal gazdálkodjanak, és a végén jutalmat kapnak. Szintén egy másik példázatban van, amikor a farizeusok megkérdezik Jézust, hogy miért lóg a nyomorultakkal, és hát nekem nem tartom magamat farizeusnak, mert nem tartom be úgy a törvényeket, de nem tartozok a vámszedők közé sem, mert talán nem vagyok olyan mértékben sebződött, mint mások, de az orvosra nekem is szükségem van. Ez az orvos pedig Jézus. Tudom, hogy a jövőben nagy szükségem lesz Istenre, még ha most nem is érzem annyira, mert még tojáshely van a szebbik felemen. Sokszor irigyeltem azokat az embereket, akik az életük egy részét Isten nélkül élhették le, hogy miután megismerték őt, másként élnek. Nem a régi lelki bajaikat irigyeltem tőlük, vagy hogy bármit következmények nélkül megtehettek, hanem azt a látványos változást, amit a megtérés hozott az életükbe. Azt a pillanatot, amikor rádöbbennek, hogy Isten igenis van, amikor megbánják a bűneiket. Ha jobban belegondolok, nekem is megvolt egy ilyesfajta érzés, csak még elég kicsi voltam akkor. Éreztem a súlyát, csak nem volt honnan hova változnom. Nekem Jézus útitársam. Az a vágyam, hogy a jövőben magamat is, és őt is jobban megismerjem. Megerősítem, hogy Istennel is szövetséget kötök. Amen.
Azért érezzük azt a súlyt, ami a lelkész gyerekeken van, és tényleg minden együttérzésünk, de most ő is megérezte, hogy milyen lelkészként kínálni egy mikrofonnál, és elmondani azt, amit nem is nagyon lehet elmondani. De hát így reménykedünk, hogy ezek a tényleg filozofikus mélységű gondolatok, ezek életté válnak, és gyakorlattá egyre jobban. Köszönjük szépen. És most az a sort Búka Peti zárja be. Várunk téged szeretettel, gyere.
Áldás békesség, Búka Péter vagyok, és én egy keresztény családba születtem. Édesanyám nagyon fontosnak tartotta azt, hogy először Istenről halljak, és amikor a szülőszobán odaadtak neki, akkor a kékkeresztes énekeskönyv 8. énekét énekelte, ami a milyen jó, milyen jó. Nekem soha nem volt kérdés az, hogy létezik-e Isten. Én ugye így lettem nevelve, én nekem nem volt az, hogy van vagy nincs, volt. Én már 6-7 évesen normálisan imádkoztam, saját imákat fogalmaztam meg. Inkább később olyan 11-12 éves koromban merült föl inkább az, hogy létezik-e egyáltalán Isten. Holott kiskoromban azt mondtam, hogy létezik. De valamiért nem kaptam nagyon sokáig választ arra, amit kértem tőle, és azt gondoltam, hogy most megszűnt, vagy csak úgy eltűnt. Aztán nem emlékszem sajnos már, mit kértem tőle, de választ kaptam arra, amit szerettem volna, és akkor eltölt bennem, hogy olyan határozott választ kaptam, ami azt jelenti, hogy létezik. Aztán sokáig nem volt probléma, aztán elkezdett bántani az a dolog, hogy én nagyon egy olyan ember vagyok, aki nagyon szeret az embereken így csüngeni. Hát sajnos az én családom, főleg az édesapám nem volt ilyen. Én inkább apás voltam, és amikor kicsi voltam, ez tökre megengedhető volt, de később már, amikor felnőtt voltam, több volt az elvárás, és hát az édesapám nem nagyon szerette, hogy én rajta csüngök, és ölelgetem. Hát ez engem egy kicsit megviselt, aztán inkább anyukámhoz mentem folyamatosan, mert ő meg nagyon szerette. És borzasztóan elszomorított engem az, hogy emlékszem arra, hogy egyszer voltunk egy plázában, anyukám is bement egy boltba. Én meg leültem, és vártam a bolt előtt. És láttam, hogy ott van egy apuka a kisfiával, és ölelgeti, és láttam, hogy ketten vannak, és nagyon bántott az, hogy nekem ez nincs meg. És úgy nagyon magányos voltam. És az nagyon bántott engem, hogy nekem 2 darab testvérem van, és azt nagyon-nagyon gyűlöltem, hogy nekem 10 évvel később kellett megszületnem, mivel egyszerűen akkora korkülönbség volt, hogy mire én 10 éves voltam, a legnagyobbik testvérem már 20, és hát nagyon sok mindenről nem tudtunk beszélgetni. És az volt a probléma, hogy még az vagy az utcánkban is a gyerekek olyan idősek voltak, mint ők, úgyhogy nekem nem voltak az utcákban barátaim. És ezért nagyon beforduló személyiség voltam a végére, már amilyen nyitott voltam. Aztán bejöttek ezek a számítógépek, bejött az internetes világ, és az iskolában nekem nem volt sok barátom, nem tudom miért. Aztán ez az internetes dolog nekem annyira tetszett, ezek a játékok meg ilyenek, hogy elég sűrűen játszottam ilyenekkel, mivel ott társaságban voltam, és ugye nem voltam egyedül, és ez nekem nagyon tetszett. Aztán ez nagyon sokáig ment, egy 3-4 évig. Aztán anyukám 2011-ben azt mondta, hogy egy inkubátor nevű ifjúsági csoportnak lesz nyáron a tábor, és hogy menjek el. És ugye én akkor voltam azon a szinten, hogy senkivel nem akarok már barátkozni normálisan. Aki van, az már a barátom, de új kapcsolatokat nem akarok ebből nyitni. És aztán addig nyomta nekem, hogy elmentem végül, és hát ez nagyon megváltoztatta az életem, mert ott voltak olyan emberek, például mint az Antal Viktor, vagy a Varga Botond, akivel mai napig nagyon jó a kapcsolatom, és hogyha olyan mély pontjaimból nem húznak ők engem ki, hát akkor nem biztos, hogy most kiállhatnék ide. Aztán elkerültem elvégeztem a nyolcadikos osztályt, és elkerültem ide a Kanizsai Dorottya szakközépiskolába, ahol most szociális gondozás ápolónak tanulok. Hát ez az iskola annyiból hátrány, hogy ez abszolút ilyen idézőjelben keresztény ellenes, mert nagyon sokan drogoznak, cigiznek és alkoholizálnak, és mivel egyedül vagyok általában Pesten, családi hátteremet tekintve nekem ez azért volt rossz, mert szerettem volna átlépni azokat a határokat, amiket amúgy nem engednek meg nekem, meg amúgy is, amik történtek velem, az engem megviselt. És sajnos volt rá példa, hogy éltem alkohollal és cigarettával is, és egyre sűrűbben, de aztán rájöttem, hogy ez nekem nem a legjobb dolog, mert amikor már letagadtam saját magamnak is, hogy nem csinálok ilyeneket, akkor nagyon szégyeltem már a végére magam, hogy csalódást okoztam édesapámnak is, és kb. Az egész családomnak is, hogy én is belekezdtem ebbe. Aztán nagyon sokat beszélgettem, Ágotával, Tiborral is beszélgettem, és ők mondtak nekem olyan dolgokat, amik keresztül megváltoztam. Nem tudom, hogy történt, mert nálam ez nem ilyen szíven, nem ütött engem ez annyira szíven, de átformáltam az egész gondolkodásomat, és már nem csináltam olyan dolgokat, amiket nem szerettem volna. Csak azért, mert én szomorú vagyok, és hogy valamivel sajnáltathassam magam, hogy miket csinálok. Aztán ebben az évben, 2017-ben, én ugye még mindig magányos voltam, mert nem nagyon szerettem barátkozni. Mai napig nem nagyon szeretek már. És akkor nagyon sokat imádkoztam Istenhez, hogy adjon nekem valaki olyat, akivel normálisan tudok beszélgetni, mindenről tud, és hát gondolatolvasó tulajdonképpen. És én ekkora páromat már 5 éve ismertem, akivel nagyon jóban voltam, és sok mélypontunk volt, és nagyon sok örömünk volt, de végül úgy jött össze, hogy 2017-ben végül összejöttünk, és hát nagyon jól érezzük egymással magunk. Na, szóval nagyon jól el vagyunk egymással, és nagyon-nagyon köszönöm Istennek, hogy mellém adta őt. Nagyon sokat imádkoztam érte, hogy ne lehessek egyedül. És én annyit kértem Istentől, hogy én, ő és az egész házam népe békességbe lehessen normálisan. Köszönöm a figyelmet.
Kire ütött ez a gyerek? Mind a kettő szülőire. Köszönjük szépen. Tényleg azt a lélek jelenlétet és azt a azokat a, hát így mondom, hogy belső dolgokat is, amiket megosztottatok, nem, egyáltalán nem könnyű ez, és volt ebből dilemma, hogy mi az, amit ennyi ember előtt elmondhatok meg egyáltalán, hogy veszi ez ki magát. Nagyon megtisztelve érezzük magunkat, hogy beavattatok minket ezekbe a titkokba, feszültségekbe is, és mélységekbe, magasságokba, hullámvasutakba, és a többibe. És szeretnénk így mi is azt kívánni, hogy hadd lehessünk az utitársaitok továbbra is ezen a hullámvasúton. És tulajdonképpen erről van most szó, hogy ti elmondtátok azt, amit elmondhattatok, el kellett mondanatok. Mi is most elmondunk valamit veletek együtt, az apostoli hitvallást, és tulajdonképpen a befogadásnak az aktusát nyilvánítjuk ki. Nem sokára kaptok egy-egy áldást, egy-egy ajándékot és egy emléklapot, és ez az, amit szeretnénk mi is kifejezni, hogy nem csak a mostani elmondott bizonságtételetek, hanem az eddig megtett út alapján szeretnénk titeket befogadni. Mondjuk el most együtt fennállva minden keresztény hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallásotok és bizonyságtételetek alapján, mint a Magyar Református Egyház lelki pásztora, a budapesti Káposztásmegyeri Református Egyházközség vezetője, de legfőképpen Jézus Krisztus Egyetemes Egyházának papja, titeket ennek az egyháznak tagjává nyilvánítalak, és felhatalmazlak benneteket az úrvacsora vételére. Megkérjük Szakócai József gondnok urat, hogy köszöntse a ifjakat, és majd a presbiterek készüljenek a befogadó készfogásra.
Sok szeretettel köszöntünk titeket a felnőttek világába, üdv a gyülekezetbe, itt közöttünk. És igazából mindenféle pátosz nélkül azt szeretném mondani, hogy nagyon jó, hogy itt vagytok velünk. Én egy 30 évvel ezelőtti élményem kapcsán jutottam el hozzátok, mert amikor gondolkoztam, hogy miről beszélhetnék néktek, hát ez jutott eszembe 30 évvel ezelőtt, én most 50 éves vagyok, tehát 20 éves koromban nagyságrendben akkora volt, ugyan idős voltam, mint ti. Néhányan tudják, én akkor bizonyos dunai hajókon tengettem az életemet, és ottan dolgoztam, ilyen nagy tolóhajókon. Ez a Miskolc nevű tolóhajó, ez volt az első ilyen nagyobb, nem is ezen dolgoztam körülbelül másfél évig. Nem is ez volt az egésznek a lényege, hanem az, hogy sok mindent belékvertek ezen a hajón, de egyet nagyon, ez a tűzriadó. A tűzriadó az a legváratlanabb időpontokban, ebéd közben, meg ilyen váratlan időpontokban jött, és 9 tűzriadó típus volt, ezt mindvégig gyakoroltatták velünk, szinte havonta. Untuk az egészet. Azonban sok helyen volt, meg sok élményem volt ezzel kapcsolatban, de az egyik élmény ehhez kapcsolódik az, hogy valahol az Aldunán, Románia és Bulgária között hajnali 4 óra, 3 órakor tettem le a szolgálatot, 4 óra, 1 órája alszom, és elkezd a tűzriadó szirénája, az a mindent átható, velőkig hatoló, tényleg élő ember nincs, aki nem hallja, sivítani. Mondom már megint, a hülyeség. Kikászálódok hiányos öltözetbe a folyosóra, és a fedélzet mester rohan velem szembe, és így az arcomba üvölti, ez nem gyakorlat, ez éles. Úgy egy kicsikét elgondolkodtam egy pillanat alatt, úgyhogy kérek egy PPT-t, mert néhány hónappal ezelőtt láttam, hogy így tud égni egy ilyen hajó, mondjuk 1 évvel ezelőtt. Úgyhogy azt mondom, hogy számotokra is egy nagy üzenetem, hogy ez már nem gyakorlat, ez már éles. Mert hogy a felnőtté válásban vége van a gyerekségnek. Élesbe történnek események. 1/2 évvel ezelőtt találkoztam a középiskolás osztálytársaimmal, akik ilyen hajózási szakközépbe jártak, és 2 rövid esetet hoznék ide csak számotokra. Az egyik egy Csaba gyerek, aki vízilabdás, jó kiállású, nagy darab srác. Volt egy csodálatosan szép barátnője, Csilla, és hát 18 évesen összehoztak egy gyermeket. Szülői nyomásra végül a Csilla elvetette a babát, és hát az egésznek az a pikantériája, hogy utána összeházasodtak. Csak a történet nem happy end, mert szegény Csillának azóta nem lehet egy gyereke. Ma is házasok. Boldog életet élnek. De ez nem gyakorlat, ez éles. A másik eset, Laci, aki vízirendőr volt. Vízirendőr lett hajózási szakközépiskola után. Nagyon szerette a szakmáját, többszörös életmentő, de egyszer belenyúlt a pénztárba, a rendőrségnek a pénzébe. Természetesen kiderült, mert minden ilyen kiderül, és innentől kezdve azonnal kirúgták a rendőrség állományából. És neki ez nem azért probléma, mert hogy mondjuk ült 1 évet, hanem azért, mert nem lehet vízirendőr. Ez nem gyakorlat, ez éles. És azt hiszem, hogy Isten is nagyon sokat mond erről nekünk, mert azt mondja, hogy ez egy komoly dolog. Az élet egy komoly dolog ilyen szempontból, mert ennek tétje van. A ti életeteknek is tétje van. Mindannyiunk életének tétje van. Ha úgy tetszik, örök életnek a tétje van. És Isten is azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel, magyarán borzasztóan komolyan gondoljunk erre az egészre. És hát mondhatjátok, és ebben teljesen igazatok van, hogy jön a gondok itt ilyen felnőttes pampogással, mindenki ezt mondja, és erről lehet mondani. Mindemellett szeretném mondani, hogy az élet egy csodálatos dolog, egy hatalmas öröm, mert Isten örömre teremtett minket. De a kettő valahol együtt van. Úgyhogy Isten hozott titeket a felnőttek világában, és ez tényleg már nem gyakorlat, ez már nem játék. Amen.
Mit is mondhat egy lelkész mindezek után? Hát az igét talán még elmondom. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Máté evangéliumából olvasok, és aztán pedig Jánosból. Péternek három vallástétele ez. Jól ismerjük ezeket a részeket, úgyhogy engedjétek meg, hogy csak egy-egy mondatot olvassak. Azt mondja Máté 16. Hát ti kinek mondotok engem? Kérdezi Jézus. Simon Péter megszólalt, és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Kicsit lapozgatunk a Bibliában, és eljutunk ahhoz a ponthoz, amikor Jézust elfogják, és egy újabb helyzet, valaki megkérdezi Pétert. Simon Péter pedig ott állt és melegedett, ekkor így szóltak hozzá, nem az ő tanítványai közül való vagy te is? Ő tagadta, és megint csak azt mondta, nem vagyok. És egy harmadik helyzet, amikor újra kérdést tesznek Péternek, miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez, Simon Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Értitek ezt a három villanást Péter életéből? Úgy szoktuk mondani ezt latinul, hogy status confessionis, mikor valaki megkérdezi, hogy mit hiszel, ez a hitvalló helyzet. Az elsőben, mikor Jézus azt kérdezi, hogy kinek mondanak engem az emberek, nagyon sokan elmondják, hogy Keresztelő Jánosnak, sokféleképpen nevezik Jézust, nagy tanító, mi világunkban is már volt ő első szocialista, erkölcsi forradalmár, és milyen nagy dolog, hogy Péterben összeáll a kép, és azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Milyen merész ez a Péter. És örülhetünk, hiszen azt mondhatjuk, megértette a lényeget. Csak az a baj, hogy ebben a hitvallásban, amit Péter itt mond, nincsen semmi személyes. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Egy információ, amit Péter megkapott a mennyből. Ti is sokfelől kaptatok információt, nagyon köszönjük, ahogy így visszatükröztetek bennünket, hogy hittanon, családból, anyától, apától mit kaptatok. Kaptátok az információt, a hitünknek az alaptörténeteit, üzeneteit. És Isten lelke segített nektek összerakni a puzzle-t, és itt tudtatok állni. Nagyon sokan kapják ám meg ezt az információt tőlünk, most 660-an hetente, de nem fog mindenki itt állni. Úgyhogy ez egy nagy dolog, hogy ti ilyen bátrak vagytok, mint ahogy Péter is bátor volt, és rögtön elmondta, amit Jézusból megértett. Jézus válasza is nagyon izgalmas, azt mondja, te pedig kőszikla vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat. És tudjuk jól, hogy Péter nem kőszikla, de tudjátok, ez még a gyakorlat, ez még nem az éles. Jézus itt még gyakorlatoztatja őket. Mert hát Péter, emlékeztek rá, hogy elsüllyed a tengeren, kardot ránt, amikor Jézust elfogják, és a főpap házának udvarán pedig megtagadja Jézust háromszor. És Jézus mégis azt mondja, hogy kőszikla vagy, mert ez egy profécia, mert Jézus látja, hogy kivé válhat, hogy ő vele Jézussal, majd ti is férfiak lesztek, erősek lesztek, mindent át tudtok élni, és meg tudtok élni, és sasszárnyon fogtok szárnyalni. Ezek az igék, amiket kaptatok. Sokféle vallástétel van. Kérdezgettétek itt, ahogy készültünk ebben a folyamatban, hogy de hát minek kell kiállni, meg miért kell ezt elmondani? A keresztényeknek sokszor kellett üldözéssel is szembenézni. Kérdeztek bennünket, ki hisz, mit hisz, hogyan hisz? És ezek a helyzetek, amikor nem jó indulattal kérdeznek, hanem ellenség kérdez, ezek megpróbálnak bennünket, megpróbálja a szabadságunkat, a kultúrától való függetlenségünket megpróbálja Isten ezekkel a kérdésekkel. És hálás vagyok, hogy Péternek a története ide fel van jegyezve, mert nagyon emberi, hogy ő fél. Nem meri bevállalni Jézust, nem ismerem ezt az embert. Elhatárolódik Jézustól, már nem Isten fia, hanem csak egy ember neki, és azt se ismeri. Mentjük az írhánkat. És nagyon szép volt, és tudom, hogy többen is vannak közöttetek, olyanok, akiknek a múltjában van mártírhalál, van mártíromság, felvállalt szenvedés a Jézusért. Vannak, akik átmentek ezen a tűzpróbán, és ez egy nagyon nagy erő, hatalmas szabadság. És Péter is kész lesz majd erre egyszer, de nem itt, és nem most még. És ez nagyon jó látni, hogy ez a Péter egy úton járó ember. Gyenge, ahogy énekeljük, gyenge vagyok ember, megkavar az élet. Csak akkor, amikor Péter megtagadja Jézust, összetöretik. Ezt a másik evangélium írja, hogy sírni kezdett. Mert azt érezte, hogy ő belül, az a Péter, akibe ő hitt, magát nagynak gondolta és erősnek, az összetörött. És milyen nagy dolog, hogy Jézus nem törik össze. Ahogy a képen is láttuk, Jézus mindent újra tud kezdeni, Jézus helyre tud állítani. Péter most érti meg, hogy nem ő a hős, hanem Jézus a hős. És ez a harmadik, és ez már nem gyakorlat, hanem éles, amikor azt mondja Jézus, szeretsz-e engem? Mert Jézus el fog menni, és Péternek helyt kell állni, és elindul az egyháznak az élete. Ezek a maroknyi halászok elkezdik hirdetni az evangéliumot. És gyönyörű, ahogy Jézus kérdezi, szeretsz-e engem háromszor, és lehetőséged ad annak Péternek arra, hogy újraépítse ezt a kapcsolatot. Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mennyire személyes ez, mennyire több, mint az a teológiailag korrekt kijelentés, hogy te vagy az Isten fia. Szeretlek. Sokféle vallástétel van, és nagyon köszönöm én is, és a gyülekezet is, ahogy elmondtátok, hogy úton jártok, hogy vannak mérföldkövek, és most az egyház kérdezett benneteket, valamikor Jézus fog kérdezni az élet eseményein keresztül, mit hisztek, hol tartotok, hol az erőtök, hol van a hitetek, kérdezi néha ezt Jézus. Valamikor az ellenség kérdezi, na most mutasd meg. Hitvalló helyzetek lesznek, éles helyzetek. És erre fontos, hogy tudjatok felelni. Úgyhogy azt kívánom, hogy ez a gyakorlat itt most erősítsen meg benneteket, és ne féljetek, mert Jézus nem törik össze. Jézus erős. Ő hordozta Pétert is, engem is, titeket is hordoz. Jézus szeret, el nem múló szeretettel. Ez az ő hitvallása. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, nagyon köszönjük ezeket a fiatal életeket. Olyan megtiszteltetés, hogy a mi gyülekezetünk, a családjaink bölcsőt adhatnak nekik, ahonnan elindulhatnak, útravalót kapnak. Urunk, bocsáss meg, nem csak jót adtunk, hanem rosszat is, a saját gyengeségeinket, a saját elbukásainkat is. Felnőttként ők viszik magukkal, látták azt, ahogyan mi sokszor nem voltunk igaz hitvallók. De mégis köszönjük, hogy ők ezzel az útravalóval majd most már veled járnak, és ezt egy életen keresztül bontogatják, és az a vágyunk, Urunk, és azért könyörgünk, hogy áld meg őket, hogy szárnyra kapjanak, és erősek legyenek a hitben, szilárdak, te benned. És Urunk, önmagunkért is hadd könyörögjünk, minden alkalommal, amikor hitvallást hallunk, halljuk a te kérdésedet is, szeretsz-e engem? Szeretnénk, Urunk, a szívünk mélyéből válaszolni neked. Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Ismered az életemet, de azt is tudod, hogy szívemből szeretlek téged. Urunk, azért könyörgünk, hogy amikor mélységek és nehézségek, gyász, fájdalom, betegség van, hogy hadd erősödjünk meg ebben a szeretetben, hogy ne elbukjunk, hanem beléd kapaszkodjunk, hogy megerősödve menjünk át a tűzpróbán. Különösen azokért kérünk, akik most temették el szerettüket, vagy veszítették el az édesanyát, nagymamát, és kérünk téged, hogy hadd érezzék meg rajtunk keresztül is a te körülölelő szeretetedet. Köszönjük, drága Jézus, hogy nálad mindig van tiszta lap, hogy te újra és újra kérdezel, nálad van helyreállítás, és hogy te látod, hogy belőlünk akár még kőszikla is lehet, amin a pokol kapui se vesznek erőt. Köszönjük, hogy te hiszel bennünk, Urunk. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen.